Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
De mondjuk, hogy fogadtunk.
Mondjuk, hogy... Utána beépített néző című sorozatunk fog következni, Benda Mihály filmajánlójával. Sorrentinónak a Kegyelem című filmjét fogjuk majd elemezgetni, ami állítólag olyan, mint egy vizuális ima. Én nem tudom, mert nem néztem meg, de majd a Misi meggyőz bennünket, hogy nézzük meg. Majd arról fogunk beszélni egy kevéssé ismert témáról, hogy miért van szükség palagáz moratóriumra, mert hogy szükség van palagáz moratóriumra, ezt 50 szervezet kezdeményezte már, és erről Botár Alexa, a Magyar Természetvédők Szövetsége éghajlat és energia programigazgatója fog velünk beszélgetni.
Majd utána ugrunk egyet, és a egészségtudatosság hagyományos kínai orvoslás módra szokás szerint, és zárunk szokás szerint Horváth Pannával, aki a svédországi kalandjairól fog beszélni. Annyit előre bocsáthatok, hogy nagyon kalandos lesz. Maradjanak velünk!
Budapest. Ez itt a reggeli, a CIVI Rádió ébresztő magazinja.
Vonalban pedig Tripsánszki Éva. Jó reggelt, szervusz!
Szia, Éva!
Jó reggelt, sziasztok!
Kicsit álmos a hangod, rosszul hallom?
Még egyszer?
Kicsit álmos a hangod, rosszul hallom?
Nem, valóban az. Hosszú hetem volt, és elég nehéz.
Aha.
Úgyhogy most ez a szombat reggel nekem még ilyen ébredezésben telik.
És már eldöntötted, hogy mit főzöl, hogy mit beszéltünk,
hát
meg
igen,
emlékszel rá?
Igen. Már én tegnap este gondolkodtam, sőt a mai reggel is mióta ébren vagyok. Mindenképpen zöldséges ételt szeretnék készíteni, sőt a desszertet is zöldségesre terveztem.
Az répatorta hát lesz.
Így van, répatorta lesz.
Egy oda.
Sőt, nem is akármilyen formában, mert hogy most kivételesen nem tortaformában, hanem tekercsben szeretnénk majd elkészíteni. És hát mivel ugye húsvét előtt vagyunk, szerintem nagyon sokan tartanak ilyenkor húsmentes időszakot. Én effektíve nem ezért fogok ma húsmentesen főzni, hanem azért, mert nagyon-nagyon szeretem a zöldségeket, és kivételesen egy kicsit én is most az alakomra próbálok figyelni itt a nagy télvégi időszakban, bár az időjárás szerintem most eléggé télies arcát mutatja, nagyon hideg van.
Bizony, lehet reklamálni a Sándor József Benedekeknél. Igen. Például Jóskánál is.
Kikérem magam.
Igen, mindent elkövettem.
Úgyhogy
boldog névnapot neked, de légy szíves, fordíts vissza most már az időt, és jöjjön a jó.
Én minden, mondom, mindent elintéztem, valami baj van nyilván.
Kiszakadt a zsák.
Kiszakadt a zsák, ez az.
Igen. No, hát a zöldségek is lehetnek azért jó kis melegítő hatásúak, különösen a káposztafélék és a fehérjében gazdag zöldségek azok, amik melegítő hatással bírnak. Úgyhogy én nem csak ezért, hanem azért, mert szeretem is, most kivételesen ezen a hétvégén káposztaféléket fogok majd használni. Első körben karfiolból akartam sztéket készíteni, de képzeljétek el, tegnap este rájöttem, hogy nekem van még egy fél fejes káposzta a hűtőbe, úgyhogy ezt is ilyen szék jellegűre fogom a sütőben majd megsütni. Emlékszem, hogy nem olyan régen beszéltem a Józsival, és ő mondta, hogy sztéket, hát ugye a szték az mégiscsak egy húsféle, hát zöldségekből azért hogyan lehet ezt elkövetni. És megmondom őszintén, nem olyan túl régóta fedeztem föl én is ezt a lehetőséget. Nagyon jó hangzik ez egyébként, hogy zöldségekből szék. Hát valljuk be őszintén, hogy ez mégsem az, de azért a hangzás és a fűszerezés miatt azért legyünk egy kicsit engedékenyek. És első körben, ahogyan említettem, én karfiolból szeretném ezt elkészíteni, amihez, ha megengeditek, annyi praktikát teszek, illetve elmondanék, hogy érdemes mindenképpen a karfiol sztékhez olyan karfiolt választani, ami jó feszes tömör. Tehát amikor a boltban vagy a piacon vásárolunk, akkor nyugodtan tapogassuk meg azt a zöldséget, és érezzük azt, hogy ez még a friss állapotában van, ugyanis az idő haladtával, ahogy előrébb vagyunk az időben, sajnos a karfiol hajlamos arra, hogy elpuhul, és a rózsái úgy kicsit úgy szétnyílnak, és olyan laza lesz az egész.
Hát meg barnul, ahogy megy tönkre.
Barnul is, így van. Attól még, hogy barnul, attól még effektíve lehet használni, nyilván nem a végtelenségig, de hogy ennél a széknél nagyon fontos a szeletelés, ugyanis itt most nem reszeljük, vagy rózsáira szedjük a zöldséget, hanem megpróbálunk éles késsel minél szebb szeleteket kihozni egy karfiol fejből, és ezért nagyon fontos, hogy friss legyen, minél frissebb legyen a zöldség, mert akkor szépen össze fog állni nekünk a szelet, nyilván a sütésnél is könnyebb lesz majd fordítani. Hogyha keveset akarunk ebből sütni, én mindig sokat szoktam, de valami őszintén, hogy én ezt annyira szeretem, hogy sokat szoktam belőle sütni, de ha keveset szeretnénk, akkor ezt meg lehet oldani serpenyőben is, fent a tűzhelyen. Én azért készítem egy sütőben, mert sokkal praktikusabb. A sütőnek a legnagyobb tepsét használom mindig erre, és akkor nagyobb adagot lehet elkészíteni. És hát ahogyan említettem a steak jelleghez, a legfontosabb egyébként a fűszerezés, ami ugye a karfiol esetében alapvetően egy ízetlen zöldségről beszélünk, de hogy mégis legyen egy steakes hangulata, én nagyon ritkán használok bolti steakfűszert, illetve előre elkészített fűszereket. Én nagyon szeretem magamnak kikeverni a fűszereket. Nem tudom, hogy ti használtok-e így bármihez is, hogy saját magatok keveritek ki a fűszerkeveréket.
Többnyire igen. Én legalábbis.
Igen. A karfiolhoz nagyon-nagyon passzol a kömény. Nem csak azért, mert ízében jól harmonizál, hanem az emészthetőségét is segíti. Úgyhogy alapvetően, amit én használok a karfiosztékhez, az az olaj, ami természetesen a fűszereket és az elkeveredést segíti. Az olajban mindenképpen teszek sót, frissen őrölt borsot, van, amikor citromborsot, mert szerintem a citromborsnak van egy nagyon különleges pikásító és illatosító aromája. Természetesen köményt használok, lehet római köményt is, de hogyha csak a hagyományos köményt használjuk, akkor az is tökéletes. Mindenképpen nagyon szeretem a pikánság miatt a csilit, a csiliport, és hogy legyen egy kis füstölt aromája ennek az egésznek, füstölt piros paprikát, őrölt piros paprikát is keverek hozzá, és akkor az elkészült, fölszeletelt, körülbelül ilyen egy újnyi, egy másfél centi vastagságú karfiol szeleteket szoktam a fűszerrel alaposan becsetelni, illetve bekenni, hogy egy kicsit mindenhol úgy bele tudjon folyni, és sütőpapírra a bélelt tepsire sorakoztatom. Most, ahogyan említettem, én találtam a hűtőben fejes káposztát. A fejes káposztával is hasonlóan lehet eljárni. Ami itt nagyon fontos, én legalábbis itt nem hús szeletre jellegűre vágom, tehát hogy nem szeleteket vágok belőle, hanem cikkeket, és emiatt én mindig megtartom a torzsa részét, mert az gyönyörűen összefogja majd a leveleket, és nem fog széthullani. És ezt próbálom a lehető legvékonyabb cikkekre vágni a fejes káposzta esetében, és azt is ugyanezzel a fűszerpásszal szépen bekenegetem, és gyakorlatilag egy ilyen 180-200 fokra előmelegített sütőbe tolom. Nem kell letakarni, nem kell semmit csinálni vele, egyszerűen csak be kell tolni a sütőbe, és körülbelül egy ilyen 25-30 perc alatt szépen meg kell sütni. Ezt érdemes tudni mind a két zöldségnél, hogy cukortartalma is van, szénhidrát tartalma, ami nagyon szépen tud grilleződni, és gyönyörű barnás színt ad ennek a mind a két zöldségnek, és nagyon-nagyon finom íze lesz ettől, és fél időben azért érdemes megfordítani, nyilván ez attól is függ, hogy kinek milyen a sütője, de érdemes megfordítani, és én bevallom őszintén, hogy a karfiolt azt mindig hústűvel finoman megszubrom, mert akkor érzem, hogy mennyire puhult át. Aki szereti, elkészítheti nagyon-nagyon puhára is, de én szeretem, hogyha egy picikét ilyen harapnivaló lesz az egész, és ilyen roppanósabb egy picit, úgyhogy gyakorlatilag egy 30 perc alatt át lehet ezt sütni, és amíg elkészül ez a zöldségszték, mind a kettő esetében, én az alatt elkészítem a köretet. Nemrégiben fehérbabból készítettem pürét, de most úgy gondoltam, hogy mivel fejes káposzta is fog sülni, én most kivételesen módosítom a köretemnek a ötletét, és burgonya pürét terveztem még hozzá zellerrel, és ennél a burgonya püré készítésnél van egy nagyon jó tipp, egy nagyon jó arány, 2-1. A burgonya 2 adagnyi, és a zellerehez viszonyítva 1 adagnyi legyen, és azt nagyon szépen egyszerre én fölteszem főni, puhulni. Most van nálam itthon még póréhagyma, úgyhogy abból is fogok majd belekarikázni egy kicsit, és ezt fölteszem sós vízbe, enyhén sós vízzel főzni, és hát nyilván ti is tudjátok, hogy amikor puhára fő a burgonya, a hagyományos burgonya püré esetében is leszűrjük, ez a püré az, amit nem szabad turmixolni. Nyilván ti is hallottatok már erről, de aki esetleg még nem, akkor annak mindenképpen javaslom, hogy erre figyeljen oda, hogy semmilyen esetre se rakja robotgépbe, és ne turmixolja.
Hát eleve a krumplit se szabad tulajdonképpen.
Így van, pont emiatt, mert hogy a krumpli az gyakorlatilag ilyen nyúlós, ragadós masszává fog válni, és teljesen más állagot fog kapni. Hát valljuk be őszintén, hogy ez egyáltalán nem kellemes, hanem inkább ilyen taszító lesz ettől. Úgyhogy vegyük a bátorságot és a fáradtságot, akinek van burgonya szőrője, a szőrját azon keresztül, hogyha puhára főzte, és akinek nincs, az pedig hát nyilván villával próbálkozom, minél sejjönösebb állagúra. És akkor gyakorlatilag a módszer az ugyanaz, mint a hagyományos burgonya pürénél, itt az elleres változat esetében is. Amikor jó krémesre, puhára összetörtük, akkor jó nagy adag margarint, én most margarint fogok használni, mivel hogy nem szeretnék bele vajat, ami állati eredetű, most csak a növény eredetűre helyezem a hangsúlyt, és emiatt én most margarinnal fogom jó alaposan összekeverni, és aztán természetesen jöhet hozzá a tejmennyiség, illetve aki nem szeretne tejet beletenni az előbb említettek miatt, az a főzőlevet nyugodtan tartsa meg, és a főzőlévvel egész nyugodtan fölengedheti majd. és ezt addig kell elkövetni, amíg el nem érjük azt a kellemes, krémes állagot. Gyakorlatilag ezzel fogjuk majd tálalni a karfiosztéken, amit még érdemes ilyenkor használni, a fűszerek mellett is természetesen nyilván az elkészült püré tetejére is lehet majd vékonyan karikázni pórinhagymát, aki szereti, de egész nyugodtan egy kicsit meg lehet olívaolajjal is locsolni majd, illetve a sülő zöldségeknek a szaftja, ami esetleg egy picit még ott a tepsiben visszamarad, abból is lehet hozzá egy kicsit adagolni, hogy rendkívül finom, nagyon laktató, kellemes főételt lehet ezzel készíteni így ezen a kicsit morcosnak ülő hideg hétvégén.
Most jönnek az outsidernek a kérdései. Igen, amikor igen. A fűszereket összeállítod olajban, igen. Az milyen olaj?
Én ehhez is olívaolajat használok. És de természetesen, hogyha valaki növényi olajat szeretne, akkor természetesen lehet napraforgó olajjal is, tehát hogy ez szerintem ez mindenkinek a maga kedvére történhet, vagy ki mi az, amit szeret.
Úgy jó, ezt megértettük. A másik kérdése az outsidernek, hogy mi a különbség a kömény és a római kömény között?
Hát most főzésileg. Természetesen az ízvilága, az mindenképpen igen. Tehát, hogyha ha valaki a római köményt szeretné használni, akkor az azért előtte kóstolja meg. Egyébként a római kömény egy ragyogó és hasonló élettani hatásokkal bíró fűszere, mint egyébként a hagyományos kömény. Úgyhogy próbáljátok ki az ízét. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy aki különbséget vár, az elsősorban az ízében keresse. De mind a kettő nagyon-nagyon-nagyon jól éleszkedik ehhez a főételhez, úgyhogy bátran próbáljátok ki mind a kettőt.
Ha megpróbáljuk.
Jó.
Hát a normál köményt azt ismerem, tehát
igen.
Nyilván ez egy hülye elnevezés, egy normál kömény, tehát a klasszikus, hagyományos köményt ismerem, de a római köménnyel még nem mertem megbarátkozni.
Hát akkor hajrá, próbálj ki, de kicsivel kezd, tehát hogy azért az ízére azért figyelj.
Mert hogy erősebb az íze?
Hát más típusú íze van, igen. Nem tudom, ezt nehéz így telefonban igazából megmagyarázni, ezt kóstolni, és meg kell szagolni, hogy alapvetően az ízhatást és a harmónia hatást meg tud érezni. Érdemes azért mindenkinek kipróbálni, mert ha valakinek ez az ízvilág nem jön be, akkor természetesen csak a hagyomány.
Értjük a köményt most már teljesen. Mit főzöl még?
Egy kis zöldséges desszerttel, így van. Aki olvassa a blogomat és követi a Facebook oldalamat, az Iscsiklandozót a Facebookon is akár, megtalálhat kétféle répatortát is. Én most úgy döntöttem, hogy ennek kapcsán kivételesen a tekercs formát fogom majd alkalmazni, amiben egyébként a tortához viszonyítva a répa reszeltségi fokát fogom majd nyilván változtatni, mert alapvetően a répatortában lehet durvábbra reszelni a répát, és úgy használni, hát a tekercben nyilván látványában és a tekerhetőségben a homogenitásához való viszonyítás miatt fontos lesz majd, hogy egy kicsit vékonyabbra reszeljük, és hát tudjuk jól, hogy ez a répatorta, ez egy olyan praktikus desszert, amiben alapvetően a nedves és a száraz hozzávalókat nagyon gyorsan össze lehet állítani, és magát a sütést jól kell tudni időzíteni, mindenképpen érdemes hústűvel próbát tenni, hogy kellően átsült-e. Ami a díszítésben lehet nagyon jó variálhatóság, az akár a hagyományos mascarpone és krémmel való töltés, de én már próbáltam, képzeljétek el, és egyébként az Iscsiklandozón van is fönt egy tejfölös variáció is a díszítésre. Aki egyiket sem szereti, az egészen nyugodtan használja a tojásfehérjés, mézes kalács díszítéshez használt dekor cukrot, mást használni is lehet, és aki ezt mindet kihagyná, az akár nagyon egyszerűen csak egy sima porcukor szórással is díszítheti. És szerintem ez ilyenkor a húsvét közelettével egy nagyon-nagyon praktikus és jól használható ízében és egész hozzávalóiban nagyon jól használható desszert. Ami nagyon jól kiegészíti, az lehet a mazsola, lehetnek a fűszerek, és akkor újra itt előhoznám a fűszereknek a jelentőségét, mert a répához nagyon illik a fahéj, a gyömbér, a szegfűszeg, még ilyenkor is tavasszal, hiába alapvetően ezek téli fűszerek, de mégis azt gondolom, hogy nagyon jól illenek a répatortához, úgyhogy én úgy döntöttem, hogy én most répatortás desszertet fogok készíteni, nálam ez fog majd sülni a hétvégén. Nektek hát, van már ötletek?
Nem, még korábban ahhoz.
Korábban.
Hát nagyon köszönjük, lejártunk, mármint az időnk.
Igen.
És akkor
én
hát
köszönöm.
Sok locsolkodott a jövő héten.
Jaj, köszönöm, hát nektek meg jó locsolkodást, illetve hát jó vendégvárás, hogyha lesz ilyen. Én nem nagyon fogok most vendéget várni, pihenni szeretnék, mert nekem elég húzós időszakom volt.
Úgyhogy akkor jó pihenést.
Lesz, az, annak én is azt kívánom. És hát nektek is kellemes ünnepet.
Köszönjük. Szia, minden jó.
Szia. Rádiózás. Szia.
Köszönjük.
Reggelt Budapest! Ez itt a reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
Folytatjuk műsorunkat Paolo Sorrentino Kegyelem című filmjével, ami állítólag a magyar nézőknek hát egy különös vonatkozással is rendelkezik. Szia, Misi!
Szia!
Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat és titeket is. Hiszen áprilisban nálunk is választások lesznek, és ugye a Kegyelem című film főszereplője, De Santis, egy olyan államférfi, aki pártpolitikától mentesen próbál lépéseket tenni, fontos döntéseket meghozni. Mondjuk ki, hogy nem egy valós személyiségről formázta Sorrentino, hanem egy fiktív politikust alakított ebben a filmben, hozott létre. Ugye a Kegyelem egy fiktív köztársasági elnök hivatali idejének utolsó fél évét mutatja be, amikor három fontos tehát döntést kell meghozatnia, egyrészt az eutanázia törvényt aláírnia, másrészt két kegyelmi kérvény is az asztalára kerül, és ezeket elutasítani, vagy aláírni. A Sorrentino filmjének most is a főszereplőjét az a Tony Servillo játsza, aki a Nagy szépségben is játszott, de a Dildivo megfoghatatlan, tehát mondhatjuk, hogy a férfi múzsája a rendezőnek, és egy nagyon szögletes, látszólag érzelmek nélküli volt büntetőbírót alakít, aki a legjobb döntést akarja hozni, és folyamatosan ide-oda táncol a saját gondolatai mentén, hol úgy gondolja, hogy aláírja, hol visszaküldi a törvényt, hogy foglalkozzanak vele, meglátogatja a kegyelmi ügy bűnöseit is, és velük is elbeszélget. De ugye megismerjük az emberi oldalát is ennek a férfinek, mert a volt felesége, aki meghalt, ő is úgymond megjelenik a filmbe. A férfi gyakran gondol rá, hogy vajon kivel csalhatta meg az asszony. Ebből a rövid felvezetőből is nagyon jól látszik, hogy egy ilyen nagyon összetett és nagyon szorongó embert mutat be nekünk a Sorrentino, aki nem egyszerűen hoz meg politikai döntéseket, nem pártérdekek mentén ír alá egy kegyelmi törvényt, hanem a saját belső lelkiismereti megfontolásaiból.
Figyelj, amit így eddig ugye elmondtál, azt rajzolódik ki, hogy nagyon fajsúlyos témákról szól ez a film, tehát, hogy kegyelmi kérvények, eutanázia. Mégis én azt olvastam, hogy ez egy kifejezetten szórakoztató, sőt, néhol humoros film. Ez hogyan tud ez a kettő összejönni egyetlen filmen belül?
A film a humorostól nagyon messze van, mert nekem egy például humoros film, egy Wes Anderson film, vagy egy Woody Allen film, és ez a film nagyon messze van. Inkább elmosolyodunk időnként, és ez nagyon más fajta humor. Ha megnézzük a képi világát, az is nagyon statikus és komor. Az elnöki palotának ezek a díszes, üres terei, ahol mozog ez az elnök. Tehát, hogy a hallgatók ne egy ilyen harsányan nevetek filmet, hanem egy nagyon, nagyon visszafogott, és nagyon érzelmi, értelmi oldalunkat megszólító filmet láthatnak, és ugye képileg is, mint már részben említettem a film ilyen, a Sorrentino levetközi ezeket a barokkos túlzásait, az állandóan mozgó kamerája sincs már benne ezekben a filmekben, mint benne volt a korábbi Il Divo-ba, vagy a Silvio és a többiek című filmjében. A zene is nagyon talányos, egyrészt ellenpontoz ironikusan, mint ezt tette az Il Divo-ba is többször, és a nagyon modern zenékkel is azt mutatja be, hogy a főszereplő De Santis államférfi lassan elkészülni, lassan el akarja hagyni a hivatalát. Az öregedés is megjelenik a filmben, az öregedés melankóliája, ami sokkal jobban van ábrázolva, mint az Ifjúság című filmben volt, mert ott inkább nyavajgásnak éreztem. Itt egy sokkal komorabb, de megértőbb értelmezését látom ennek a motívumnak is.
Erre mondhatták tehát azt a kritikusok, hogy
a film teljesen szembe megy a korábbi politikai témájú filmjeivel a Sorrentinónak. Ugye az Il Divo, az a Juliet Andreotti egy nagyon ellentmondásos politikust mutatott be, egy